Kedves hallgatóm! Amikor az Efézusi levél gyakorlati szakaszához érkezünk, azt találjuk a 4. fejezetben, hogy az egyház egy új ember. Az egyháznak valami újat kell bemutatnia a világban. Végig kell haladnia a világon, mint új embernek. Az 5. fejezetben az egyház az, aki menyasszonnyá válik a jövőben. Ne gondoljuk, hogy az egyház már most menyasszony. Az egyház még nem vált menyasszonnyá. Pál ezt írta a 2. Korintusi levél 11. részének 2. versében. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Lényegében ezt mondja. Eljegyezlek titeket Krisztusnak, és egy napon az egyház az ő menyasszonyává válik. A 6. fejezetben az egyház olyan, mint egy katona. Egyszer egy különös hallgatóm odajött hozzám, amikor ezt a vázlatot feltártam, és ezt mondta. Érdekes, az egyház menyasszony lesz, ahogy mondja, és az egyház most katona. Idelen nagyon sokan azért kötnek házasságot, hogy aztán elkezdődjék a harc. Pál apostol ezt nem így értette. Nagyon gyakorlatiasan gondolkodott. Az egyház katona, és ellenség ellen kell harcolnia. Ebben a világban csata folyik. A kürtszó már hangzik. Ki kell állnunk Isten mellett ebben a korban? Az Efézusi levél az egyház mennyei elhívásának tanbeli szakaszával kezdődik. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Efézusi levél, 1. rész, 1. és 2. vers. Pál leveleinek az elején az összes bevezetés között ez a legrövidebb. Rövid, mert nagyon őszintén szólva, ezt a levelet az efézusi gyülekezethez küldte, de mindegyik gyülekezetnek szánta. A legjobb kéziratok némelyikében kimaradt az NFSO felirat. Az efézusi levél nyilvánvalóan az a levél volt, amire Pál utalt a kolossei levélben, hogy olvassák fel a levelet a laodíceaiaknak. Más szóval, ez körlevél volt az akkori gyülekezeteknek. Itt nem egy helyi gyülekezetnek ír, hanem általánosságban az egyháznak, vagyis a hívők láthatatlan testének. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. Ezt úgy kell megváltoztatni, hogy Pál Krisztus Jézus apostola. Remélem, nem gondolod, hogy szőrszál hasogató vagyok, de végig ebben a levélben és sok más helyen is Krisztus Jézus a sorrend. A Krisztus szó az ő címe. Bemutatja, hogy ő kicsoda. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus az ő emberi neve. Pál elmondhatta, hogy többé nem ismerjük őt test szerint. Pál nem ismerte őt, mint Jézust, 3 éves szolgálata alatt, hanem inkább, mint a megdicsőült Krisztust, akivel találkozott a damaszkuszi úton. Pál mindig Krisztus nevét tette az első helyre, Krisztus Jézus. Pál kijelenti, én apostol vagyok. Ki az apostol? Ez az egyházban a legmagasabb tisztség volt, ami valaha létezett. Ma senki sem apostol az egyházban egyszerűen azért, mert nem felelnek meg az apostoli követelményeknek. Itt vannak a követelmények. Az apostol közvetlenül az élő Jézus ajkáról kapta megbízatását. Pál ezt állította magáról. Így írt. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, Galata levél, első rész, első vers. Ezért hiszem, hogy Pál foglalta el Júdás helyét. A tanítványok Mátyást választották, de nem találom sehol sem, hogy Jézus Krisztus tette őt apostollá. Nyilvánvalóan az összes apostol közvetlenül az Úr Jézustól kapta a megbízást. Az apostolok látták a megváltót feltámadása után. Pál ennek a követelménynek is megfelelt. Az apostolok különleges ihletettséget nyertek. Ők magyarázták és írták a Szentírást. Erről szól János evangéliumának 14. részében a 26. vers, és a 16. részben a 13. vers, valamint a Galata levél első részének 11. és 12. verse. Bizonyára Pál jobban megfelel ennek, mint bármelyik apostol. Különös felhatalmazásuk volt. János evangéliuma, 20. rész, 22. és 23. vers, 2. Korintusi levél, 10. rész, 8. vers. Felhatalmazásuk bizonyítéka volt a csodatevő hatalom. Márk evangéliuma, 6. rész, 13. vers, Lukács evangéliuma 9. rész, 1. és 2. vers, Apostolok cselekedetei 2. rész, 43. vers. Nem hiszem, hogy ilyen hatalmat ma kaptak az emberek. Ez volt a jele az apostolnak. János írta az első évszázad végén. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek. János második levele, 10. vers. Többé nem az volt a bizonyíték, hogy csodatevő erejük van, hanem hogy az igazi tanítást viszik. Egyetemes megbízást kaptak gyülekezetek alapítására. 2. Korintusi levél, 11. rész, 28. vers. Pál kifejezetten megfelelt az apostolság e hat követelményének. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. Pál Isten akaratára építette apostolságát, nem egyéni ambíciójára, nem az egyház vagy valaki kérésére. Ezt írta a Galatáknak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Galatákhoz írt levél, első rész, 15. és 16. vers. Pál ezt mondta Timóteusnak. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Timóteushoz írt első levél, első rész, 12. és 13. vers. Pál állandóan utalt Isten akaratára, mint apostolságának alapjára. Ezt ellenőrizhetjük a következő helyeken. Első Korintusi levél, első rész, első vers, második Korintusi levél, első rész, első vers, Kolossei levél, első rész, első vers, és a Timóteushoz írt második levél, első rész, első vers. Ezt mondja mindegyik helyen. Az Efézusban élő szenteknek. A szent görögül hagios, ami azt jelenti, hogy elkülönített. A szó elsődleges jelentése az, hogy félretenni Isten egyedüli használatára, mint ami Istené. A szent sátor fazekai és serpenyői szentedények voltak. Miért? Talán mert különösen szentek, nagyon szépek és kimunkáltak voltak? Nem. Azt hiszem, mindegyiket fémveréssel készítették, és nagyon ütöttek, kopottak voltak a hosszú pusztai vándorlás után. Szentek voltak, mert Isten használatára fordították azokat. A szent, barátom, az az ember, aki bízik Krisztusban, és Isten egyedüli szolgálatára van kiválasztva. Csak kétfajta ember létezik a világon, a szent és a világi ember. Ha szent vagy, akkor nem a világhoz tartozol. Ha világi vagy, akkor nem vagy szent. Vannak bizonyos szentek, akiket nem használ Isten. Ez az ő hibájuk. Őket Isten kiválasztotta és félretette a maga szolgálatára. A szenteknek szentül kell viselkedniük, ez az igazság. De vannak olyan szentek, akik nem viselhetik ezt a nevet a cselekedeteik miatt. Pedig szentek Krisztusban nyert helyzetüknél fogva. Hozzá tartoznak, hogy használhassa őket. Efézusban. Már utaltunk erre a városra. Beírhatjuk a mi városunk nevét is a helyébe. A Krisztus Jézusban hívőknek. Ez a legcsodálatosabb az összes között. Ez a levél olyan sok magyarázatot ad, hogy hosszabb ideig foglalkozom a részletekkel később. Nekem az új szövetségben a legfontosabb szó ez a kis rag, hogy van. A Krisztusban kifejezésben. A teológusok már próbáltak előállni magyarázatokkal, hogy ennek értelme az, hogy valaki megváltást nyert. Hogy fogalmazod meg a megváltást? Vannak különös szavak, mint megváltás, engesztelés, megigazulás, megbékélés, kiengesztelés és Krisztus helyettesítő áldozata. Mindezek a szavak jók, csodálatosak, de valamennyi egyszerűen megváltásunk egyik vonását adja meg. Mit jelent valójában a megváltás? Azt jelenti, hogy Krisztusban vagyunk. Visszavonhatatlanul és szervesen Krisztushoz csatlakoztunk a Szentlélekbe való bemerülés által. 1. Korintusi levél, 12. rész, 12. és 13. vers. A hívők közösségébe, testébe kerültünk. Ez vonatkozik ránk. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. 1. Korintusi levél, 6. rész, 17. vers. Hozzátartozunk, és ennél nincs csodálatosabb. Nincs azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Lehetne ezen javítani? Krisztus Jézusban élni a megváltás nagy vívmánya. Dr. Louis Sperry Schaeffer úgy találta, hogy a ban szócska 130-szor fordul elő az Új Szövetségben. Krisztusban vagyunk. Nem tudom ezt megmagyarázni, annyira mélységes. Talán hasonlatokkal közelebb kerülünk hozzá. A madár a levegőben van, a levegő a madárban van. A hal a vízben van, a víz a halban van. A vas a tűzben van, a tűz a vasban van. A hívő Krisztusban él, és Krisztus a hívőben él. Csatlakoztunk hozzá. A fej a testben van, és a test a fejben van. Testem nem mozdulhat a fej irányítása nélkül. Az egyház, ami Krisztus teste, Krisztusban a fejben van. Az efézusi levél minden igazsága e körül a tény körül forog. Szakítsunk időt e levél gondos vizsgálatára. Nagyon őszintén úgy érzem, hogy a római, az első és második korintusi és a Galatákhoz írt levéllel együtt az efézusi levélnek elsőrendű helyet kell adnunk a levelek között. Úgy érzem, hogy ezek a levelek személyes, ránk irányuló, élő üzenetük miatt nekem és neked szólnak sokkal inkább, mint a Szentírás bármelyik szakasza. Nagy tambeli levelek. Amikor Isten azt mondta Józsuénak, hogy keljen fel és menjen át a Jordánon, tudom, hogy nem hozzám beszélt. De tanácsokat is adott Józsuénak, amik rám is vonatkoznak. Az efézusi levél az Új Szövetségben Józsué könyve, és közvetlenül és személyesen hozzám szól. Kegyelem nektek! A A kegyelem a pogányvilág köszöntési formája volt Pál korában. A görög szó a charis, és két ember az utcán való találkozáskor ezzel köszöntötte egymást, charis. Végigmentem Atén utcáin egy görög misszionárius barátommal. Több emberrel beszélt, amint haladtunk, és ezt mondtam neki. Úgy hangzik nekem, mintha a charis szóval köszöntenétek egymást. Nevetett, és így válaszolt. Nagyon hasonlít hozzá. Nyilvánvalóan ez ma is a köszöntési egyik formája. És békesség. A vallásos világban a köszöntés az volt, hogy békesség. Ezt a szót hallhatjuk Jeruzsálemben, Shalom. Pál e két szót a mindennapi életben alkalmazott két köszöntést használja, és csodálatos jelentést adva nekik, magasba emeli őket. Isten kegyelme az az eszköz, ami által megvált minket. Isten kegyelmét kell először átélnünk, mielőtt átélnénk Isten békességét. Pál mindig ilyen sorrendbe állítja őket. Kegyelem a békesség előtt. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Római levél, 5. rész, 1. vers. Láthatjuk, hogy a béke szó mindenütt megtalálható korunkban. Általánosságban utal a békére, a világ bizonyos területein, vagy a világ békére. De a világ sohasem ismeri meg a békességet, amíg nem ismeri meg Isten kegyelmét. Érdekes, hogy nem sokszor találkozunk a kegyelem szóval. Találkozunk a szeretet és a béke szavakkal. Ezek nagyon ismerős kifejezések, és feltehetően a Bibliából vették, de gyakran nem azt jelentik, amit Isten igéjében jelentenek. A béke az Istennel való békesség, mert bűneinket megbocsátotta. Bűneinket nem bocsáthatta meg addig, amíg nem tudunk valamit Isten kegyelméről. Ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem és a békesség Istentől, ami atyánktól ered. Lényegében ő akkor lesz atyánká, amikor átéljük Isten kegyelmét, és újjászületünk Isten lelke által. A kegyelem és a békesség szintén az Úr Jézus Krisztustól való. Miért nem azt mondja Pál, hogy ezek a Szentlélektől erednek? Vajon Pál nem hitt a Szent Háromságban? Igenis hitt, de a Szentlélek már az efézusi hívőkben lakozott. Az Úr Jézus Isten jobbján ült a mennyben. Rendben kell tartanunk földrajztudományunkat, amikor a Bibliát tanulmányozzuk. Nagyon sokan összekeverik teológiájukat, mert nem ismerik jól a geográfiát. Amikor ez egyenesbe jön, akkor segít a teológiában is. Most érkezünk az első fejezetnek egy második nagyobb szakaszához. Ez a legcsodálatosabb igeverssel kezdődik. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Efézusi levél, 1. rész, 3. vers. Itt valami nagyon fontosat figyelhetünk meg. Ő megáldott minket. Dicsérjük őt ajkunkkal, mert először áldottá tett bennünket. Áldásunk azonos egy kiáltvánnyal. Áldásai az ő cselekedetei. Mi áldottnak hirdetjük őt. Ő áldottá tesz minket. Az áldott szóban benne van a boldogság és öröm gondolata. Nem gondolhatok ennél csodálatosabbra. Ő nem arról beszél itt, hogy majd ha a mennybe jutunk, akkor megkapjuk az áldást, hanem arról, hogy az már most a miénk. Valaki így szól. Megkaptad-e már a második áldást? Második áldást? Barátom, én százasával, sőt ezresével kapom az áldásokat. Nem csak második áldást kaptam, én már az ezredik áldást is megkaptam. Ő megáldott minket, és ezt végzi Krisztusban. Mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Ez szó szerint azt jelenti, hogy a mennyeieket megkaptuk Krisztusban. Minden lelki áldás a miénk, és ez a mennyei világ áldásaival azonos. Nem tudom pontosan, hogy hol vannak a mennyeiek, de tudom, hogy hol van az Úr Jézus. Ő Isten jobbján ül, és azt olvassuk itt, hogy ezek áldások Krisztusban. Hadd mondjam neked, hogy óvatosan kell erről gondolkodnunk. Nem azt mondja itt, hogy ezek az áldások Krisztussal vannak, mert egyesek így olvassák. Jelenleg mi Krisztusban együtt ülünk a mennyben. Amikor valaki megkérdezi, eljutsz egy napon a mennybe? Az általános válasz az, hogy remélem. Hadd mondjam ezt most neked, hogyha egykor a mennybe jutsz, akkor már most ott vagy Krisztusban. Ő megáldott téged a mennyei világ javaival Krisztusban, és ott vagy, tekintet nélkül arra, hogy milyen a helyzeted a földön. Itt talán nehéz helyzetben vagy, de ha Isten gyermekeként élsz, akkor már Krisztusban vagy. Egyesek még másként is félreértik ezt. Az efézusi levelet tanítottam egyszer egy konferencián, és az Isten tisztelet végén felkértek egy testvért, hogy adjon hálát. Ezzel a mondással kezdte. Urunk, hálát adunk neked a délelőttön, hogy ma Krisztusban a mennyei helyeken ültünk. Eltévesztette az üzenetet. Nem kell elmennünk egy Biblia tanulmányozásra, bármennyire is fontos az, hogy beteljünk örömmel e nagy bibliai igazság hallatán, mert már Krisztusban vagyunk éppen most, ahol ülünk, esetleg a szemétdombon. Mindenki, aki Krisztusban van, vele együtt a mennyei világban ül. Ezt a helyzetet kaptuk meg benne. Imádkozzunk! Uram Istenem, köszönöm azt a nagy kiváltságot, hogy az Úr Jézus Krisztus által megnyertem a mennyei világ minden áldását, és azokat az áldásokat már most élvezhetem. Add, hogy hálás legyek értük, és igyekezzem másokkal is megosztani. Ámen.